Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin. Indul a menetrend, egészen 11 óráig mutatok ma önöknek különböző beszélgetéseket gazdaságról, kultúráról, életmódról és fenntarthatóságról. A következő órában a reggeli monitor legjobb beszélgetéseiből válogatok. Tartsanak velem!
Menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Májusban tartják a megismételt román elnökválasztás első fordulóját. A külföldi befolyással és csalással vádolt Calin Georgescu helyett Simion Gyorgye, a szélsőséges AUR párt embere indul, akinek a felmérések szerint komoly esélye van az elnöki székre, mondta a külügyi intézet vezető kutatója. Szilágyi Mátyás szerint a hatalmon lévő koalíció szempontjából is nagy a tét, ugyanis az ő közös jelöltjük Crin Antonescu csak a negyedik legnépszerűbb most. A kutató arról is beszélt, hogy a román társadalom felzaklatott állapotban van, így nagyfokú mozgósításra és nagyon aktív kampányra lehet számítani a következő egy hónapban. Kovács Gergő interjúja.
Romániában május 4-én tartják meg a megismételt elnökválasztás első fordulóját. Milyen most a közhangulat, kik és hogyan készülnek most az elnöki székbe jutni?
Romániában egy elhúzódó elnöki választási kampány zajlik. Hivatalosan most indul április 1-től. A választások május 4-én és május 18-án lesznek. Ez egy megismételt elnöki választási forduló, hiszen ismert, hogy az Alkotmánybíróság egy tulajdonképpen eddig példátlan döntéssel 2024. december 6-án érvénytelenítette a elnökválasztások előző évben novemberben megrendezett első fordulóját a külföldi hatalom beavatkozásának gyanúja, illetve a választás manipulációjának gyanúja alapján, és ezt követően tulajdonképpen egy pakthelyzet állt elő, mivel az ország élén a Klaus Johannis elnök lemondását követően, akinek lejárt a hivatalos mandátuma tavaly december 21-én, és végül ezt követően lényegében februárban lemondott, nem maradt államelnök, így ideig iglenes államelnök tölti be jelen pillanatban ezt a funkciót Ilie Borozan, nemzeti liberális párti politikus személyében. Egy permanens választási harc alakult ki tulajdonképpen így módon tavaly december óta. Ebben a eltörölt tavaly novemberi fordulóban első helyen végzett Calin Georgescu, szuverenista, illetve szélsőjobboldali jelölt volt a legesélyesebb egészen Calin Georgescunak a kizárásáig, akit végül is a központi választási iroda, illetve ezt illetően az Alkotmánybíróság diszkvalifikált az elnökválasztási versenyből a ellene felhozott különböző ügyészségi vádak alapján, aki tulajdonképpen a elnökválasztási fordulónak a borítékolható győztese lett volna, amennyiben a versenyből nem zárják ki. Így Calin Georgescu helyett a szélsőséges AUR párt, melyben egy markánsan magyar ellenes romániai szélső oldali párt, elnöke Simion Gyorgy lépett Calin Georgescu helyére, és ilyen pillanatban ő a tulajdonképpeni szuverenista és szélsőjobbos oldalnak a jelöltje. Eddigi választási felmérések szerint Simion Gyorgye vezeti a elnökjelöltek népszerűségi versenyét, ami két közvéleménykutató által is megerősítés nyert, a legutóbbi, amely a múlt héten jött ki a Verifield intézetnek a eredményei alapján. Simion Gyorgye 35%-ot szerezne jelen pillanatban az első fordulóban. A második helyen végezne a Viktor Ponta, korábbi szociáldemokrata párti, jelen pillanatban magát függetlennek deklaráló, de mégiscsak szociáldemokrata támogatottságú jelölt szorosan mellette zárkózik. A harmadik helyen, ez szerint a felmérés szerint Nikus Ordán, jelenlegi bukaresti főpolgármester, függetlenen jelöltként, de valójában a Mentsétek meg Romániát szere párt, egy neoliberalista, globalista pártnak a támogatottságával, és tőlük lényegesen leszakadva 16%-kal áll a negyedik helyen Crin Antonescu, aki a jelen pillanatban kormánykoalíciós szociáldemokrata, nemzeti liberális, RMDSS szövetség, illetve a többi romániai nemzeti kisebbség képviselő is a parlamentben ezt a koalíciót támogatják, a közös jelöltje, és ez kirajzolja tulajdonképpen az erőviszonyok érdekes átrendeződését a elnökjelöltek versenyében. Kormánykoalíció szempontjából, illetve az RMDSS szempontjából szempontjából kifejezetten kedvezőtlen az a tény, hogy ez szerint a felmérés szerint legalábbis Kín Antonescu ennyire lemaradni látszik. Mindenképpen az lenne a kormánykoalíció szempontjából fontos, hogyha be tudnak kerülni Kín Antonescu a második fordulóba. De addig hátra van még egy jó hónap, és ez természetesen nehezen megjósolható, hogy ennyi idő alatt hogyan változhatnak, még alakulhatnak az erőviszonyok, a támogatottság. Minden esetre egy rendkívül felfokozott ideges politikai hangulat van Romániában, láthatóan a szuverenista szélsőséges oldalnak az erője, akik egy kb. 33%-os tömböt alkotnak jelen pillanatban a román parlamentben. Próbálkoznak minden eszközzel napirenden tartani a társadalom előtt lévő politikai dilemmákat. Ez elsősorban az elnök választásnak a dilemmája, amelyből eddigi, legalábbis az utóbbi 35 év romániai demokratikus történelme szempontjából precedens nélküli módon kizártak egy olyan jelöltet, aki a legnagyobb szavazói szimpátiával rendelkezett, és különböző ügyészségi bírósági eljárások is indultak ez ellen a kizárt jelölt Călin Georgescu, illetve a követői ellen.
Milyen lehet ez a mostani kampány, hiszen ahogy ön is említette, ugye itt lassan már egy éve választások vannak Romániában, az emberek fáradtak, nem biztos, hogy mindenki elmegy szavazni, van esély megint meglepetésre esetleg?
Nehéz megjósolni, de úgy tűnik, hogy annyira felzaklatott állapotban van a román társadalom, a közvélemény, hogy tulajdonképpen a mozgósítás az borítékolható, és várható az, hogy nagyfokú részvétel lesz, mert nagyfokú a felháborodás az egyik oldal részéről, hogy az ő preferált jelöltjüket ugye többségi szavazat reményében indulhatott volna az elnök választáson kizárták hatósági jogi eszközökkel. A másik oldal, tehát a hatalmon lévő koalíció szempontjából rendkívül nagy a tét, minden erőt meg kell mozgatniuk annak érdekében, hogy megőrizzék az eddigi működőképességét a román demokratikus jogállami berendezkedésnek, vagy ami legalábbis ilyen módon van az utóbbi 35 évben meghatározva. Tehát ez a rendszer pártnak a fennálló működő társadalmi politikai rendszer támogatóinak az érdeke. Egyúttal egyfajta társadalmi stabilitás, társadalmi gazdasági stabilitás és konszenzus fennmaradásának is az érdeke. Tehát mindenképpen nagy erők fognak megmozdulni, és rendelkezésre követnek a totális mozgósítás érdekében, mind Romániában, mind pedig a nagyszámú román diaszporában, amely egy 6 milliós tömeget jelent Nyugat-Európa, az Európai Unió különböző országaiban. Emellett van természetesen egy fontos másik aspektus, egy nemzetközi aspektus ennek a kérdésnek, hiszen Románia az utóbbi időben példátlan módon kapott a fő stratégiai partner és NATO-szövetséges Egyesült Államoktól az új Trump féle adminisztráció részéről olyan impulzusokat, amelyek azt jelzik, hogy nem értenek egyet a Trump adminisztráció illusztris személyiségei ezzel a helyzettel. Mindenek előtt a elnök választásba való adminisztratív beavatkozással, egy jelölt kizárásával kétségbe vonták például G.D. Vance alelnök, illetve Elon Musk több megnyilatkozásában is a romániai demokráciát, sőt az Európai Unió arra megfogalmazó kritikát romániai példázattal próbálták alátámasztani, hogy mert Romániában tipikusan azok a demokráciai deficitek érvényesülnek, amelyek jellemzik az egész Európai Uniót, a Trump elnök adminisztrációjának az olvasatában természetesen. Tehát kívülről van egy nemzetközi igazodási válság román szempontból. Nehéz jelen pillanatban tényleges működő kapcsolatot kialakítani az új amerikai kormányzattal román részről. Ez egy másik traumaszerű hatást gyakorol jelen pillanatban a romániai kormányzatra. Hát itt egy többszörös válság van, ehhez még rakódik egy nagyon komoly gazdasági probléma, gazdasági pénzügyi válság közeli állapot, a rendkívüli költségvetési hiány, államadósság, illetve a kiadóságnak az utóbbi egy-két évben való ugrásszerű növekedése egy komoly pénzügyi finanszírozhatósági problémát is keletkeztetett. Románia szempontjából ez a hiány, ez kritikus volt a múlt év végén, az év elején, hiszen gyakorlatilag 9% fölé emelkedett a költségvetés hiánya, és ezt mindenképpen 2%-os küszöb alá kellene torítani az Európai Uniós megállapodás alapján, ami fontos feltétele lenne a további finanszírozásnak, tehát különböző Európai Uniós támogatások lehívhatóságának. Ugye ezen dolgozik a jelen pillanatban a koalíciós kormányzat, és itt bizony egyfajta megszorítások is mindenképpen képbe kerülnek. Hát ilyen gondokkal küzd jelen pillanatban a politikum és az egész romániai társadalom.
A Külügyi Intézet vezető kutatóját, Szilágyi Mátyást hallották.
Menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Új évadot hirdettek a Nemzeti Filharmonikusok, régi és új, ismert és ismeretlen, így vezetik be a 2025-26-os szezon műveit. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar koncertjein a közönség ezúttal is találkozhat az alaprepertoár romantikus és 20. századi értékeivel, de figyelemre méltó ritkaságokkal is megismerkedhet. Folytatják a próbatermi hangversenyeiket, amelyeken a hangszeres és vokális kamarazene remek műveiből válogatnak, és a Nemzeti Énekkar estjein az a cappella műfajokat sem hanyagolják. A repertoár összeállításáról Vashegyi György főzeneigazgatót kérdeztem. Hagyományőrzés és felfedező kíváncsiság beharangozó szavakkal illették a következő évadot, számos bérletüket megújítják a következő szezonban is, de a részleteket kicsit kiemelve nagyjából milyen szellemiség határozta meg ezt a következő évet, mi volt az, ami alapján tervezték, szervezték ezt az évadot?
Ez az évad, ez lesz nekem a harmadik teljes évadom a Nemzeti Filharmonikusoknál, de igazából tulajdonképpen a második olyan, amelyet én terveztem meg, vagy amelynek a kialakításában. Tulajdonképpen ebben volt a legnagyobb szeretem. Az eddigi struktúráinkat visszük tovább, amely egy 100 fős szimfonikus zenekarnak és egy 80 fős oratórium kórusnak az együttműködése. Ilyen, ez azért érdemes hangsúlyozni, mert ilyen együttállás, ekkora előadóapparátus Európában is viszonylag ritka. Nagyon fontos együttműködésünk a MÜPÁ-val, amelynek rezidens együttesei vagyunk, hiszen a MÜPÁ-nak a nagy színpada, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem színpada az a helyszín, ahol igazán ki tud bontakozni ez az apparátus. Mondom a bérleteinket, amelyeket megkérdeztünk 25-26-ra, talán kezdem a kocsis bérlettel. Ugye volt főzeneigazgatónknak erről elnevezett bérlet, ezek nagy zenekari hangversenyek, 5 nagy zenekari hangverseny a MÜPÁ-ban, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ezek nagy zenekari programok, magyar és külföldi közelükő zongoristák, például Magyar Valentin, Balogh József, Alexander Malofejev, zongoraművész, William Pascal, cellóművész. Van egy nagyon fontos vállalkozásunk, ami kicsit összekötődik az én tevékenységemmel, az opera bérlet. Jövő évadban Verdi, Ölib és Csajkovszki operákat fogunk megszólaltani koncertszerűen. Andrea Battistoni fog egy Verdi Nabuccót vezényelni, én vezényelek egy Ölib Jean-Denis-t, amelyből lemezfelvétel is lesz, és Csajkovszki Anyeginyi Kovács János karnagyú szólaltatja meg koncertszerűen. Említettem tehát a kocsis bérletet és az opera bérletet, fontos helyszínünk a Zeneakadémia, ahol a Ferencsi bérletünk zajlik, ezek Beethoven előtti repertoár megszólalható koncertek osztott zenekarral, tehát a Nemzeti Filharmonikusok erre a 3 munkahétre kétfelé osztódik, és 2 egymás utáni estén meg lehet hallgatni a Zeneakadémia nagyteremben a Nemzeti Filharmonikusnak az egyik, illetve a másik zenekarát. Benjamin Bale, François Lelő és Andrea Marcon igazi világnagyságok mellett itt is én fogok vezényelni, hogy a zenekar nem végül 100 éves, Nemzeti Énekkar pedig jövő évadban lesz 40 éves. Jubileumi évaduk a Figadóban szervezzük meg a Pászti bérletet, és Somos Csaba karnagyúr vezényelőből 2 fontos megemlíteni, Antal Mátyás karnagyúrat, aki jövő évadban tölti a 80. életévét, és őnek azon egyedülálló helyzetben van, hogy a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnak is hosszú évtizedig szólistaként tagja volt, miközben évtizedeken keresztül a Nemzeti Énekkarnak a karnagya volt, és óriási szerepe van a Nemzeti Énekkar elmúlt esztendeiben, tehát az ő 80. születésnapja kapcsán vezényelni ő is egy hangversenyt a Pászti bérletben, és vannak ezen kívül az érleten kívüli hangversenyeink, az évadító koncert, ennek én leszek a karmestere, ezen lesz Lalo Nyitány, után Dohnányi zenekari, miután Bartók évszakálú koncert, tehát még egy opera, karácsonyi koncertünk, Berlioz Krisztus gyermekkora lesz, szintén a MÜPÁ-ban, fantasztikus énekes turistákkal, és a Magyar Klasszikus Zene napja 2026. május 30-án a Zeneakadémián, ott pedig Kocsi Zoltán, Liszt, illetve Kodály átiratai után Dohnányi. Tehát nagyon színes az egész repertoár, és ha valami összeköti, az az egyaránt magas művészi minőség.
Oratorikus ritkasságokat is terveznek erre a szezonra. Lesznek-e olyan művek, amiket konkrétan még nem hallhatott a magyar közönség a Nemzeti Filharmonikus Zenekartól?
Lesznek magyarországi bemutatóink is, tehát például a Pászti bérlet utolsó előadásán én fogom vezényelni Tülmaxnénak a La Vierge, a Szűz oratóriumát. Ez a műsor tudomásom szerint Magyarországon még soha nem hangzott el semmilyen előadásban. Tehát ez magyarországi bemutató lesz, de hát a Berlioz Krisztus gyermekkora is itt hallható Magyarországon. A Dölib operánk, amelyre 26 januárjában kerül sor,
arról megtudtuk nemrég, hogy 1880-as években hangzott el Magyarországon először is utoljára, akkor egyébként a szerzőzetének érdekes, hogy azoknak ajánljuk ezt a koncertet, akik valamiért lemaradtak az 1881-es budapesti bemutatóra, vagy már emlékeznek rá, tisztán, hogy éljenek el újra. Tehát nagyon sok ritkaságot is csinálunk.
Említett néhány nemzetközi szólistát, akik közzeműködnek majd az új évadban, illetve úgy látom, hogy új karmesterekkel is dolgoznak majd együtt. Rájuk mi alapján esik ilyenkor a választás, ők hogyan kerülnek kapcsolatba majd zenekarral?
Az a célunk, hogy minél kiemelkedőbb vendégművészeket hívjunk meg a zenekarhoz, legyen szó akár turistákról, akár karmesterekről, akikkel különlegesen szoros a viszonyunk, és nagyon meg vagyunk elégedve velük szakmailag, ilyen például François Lelő vagy Carlo Montanaro, őket, kettőjüket éppen most a jövő évattól kezdődően értük föl tiszteletbeli első vendégművésznek, illetve első vendégkarmesternek, mint a nagy örömünkre mind a ketten elfogadták ezt a felkérést. Tehát Andrea Battistoni most fog először nálunk járni, fantasztikus Verdi opera karmesterről van szó. Kovács János nagyon sokszor vezényelt már bennünket, de ha jól emlékszem, operát nem sokat csinált velünk, ő lesz az Anyeginnek a karmestere, Benjamin Bale is most jár nálunk először. Igyekszünk minden területre a legkiválóbb szakembereket elkívni, és aki beválik, a előzetes vállalkozásokhoz méltó élmény lesz a koncert, azokat meg igyekszünk a zenekarhoz idegözni. Hát ez a közönségnek és a közös zenei színvonalunknak az érdeke egyaránt kívánja.
Az elmúlt percekben a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatóját, Vashegyi Györgyöt kérdeztem a 2025-26-os évadról.
Menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Pár perc múlva innen folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket.